A negyedik évközi vasárnap evangéliuma Szent Lukács könyvéből való. Nehezen érthető önmagában, ezért most rendkívüli módon a megelőző szakaszokat is röviden fel kell idéznünk, hogy ezt a mai szakaszt igazán érthessük. Az evangélium negyedik fejezetében Jézus megkísértéséről olvasunk először. A keresztelése után következik a megkísértésének a története, és utána, azután egy rövid szakasz, amelyik az első nyilvános működéséről számol be, ez a názáreti tartózkodását idézi föl. Názáret Jézus gyermekkorának a színhelye, oda megy vissza, és első hosszú beszédét ott tartja meg a zsinagógában. Ennek az első részét a múlt vasárnap evangéliuma idézte föl, és a második felét a mai vasárnap. Elolvasom az egészet, hogy az összefüggését lássuk. Jézus a megkísértése után a lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenütt magasztalták. Amikor Názáretbe ért, ahol nevelkedett, ez már a múlt vasárnapi evangélium, szombaton szokása szerint bement a zsinagógába, és felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták neki oda. Szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, és elkezdte beszédét. Most beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. A múlt vasárnapi evangélium eddig tartott, és a mai evangéliumi szakasz itt folytatja tovább közvetlenül az elbeszélést. Figyeljük meg, nem halljuk Jézus beszédét tulajdonképpen. Annyit mond csak, hogy ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. És erre azt olvassuk utána, hogy mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. Hát nyilván nem ez a 3-4 szó fakadt az ajkán, hanem valami hosszabb beszéd, amely kapcsolódhatott a föntebb felolvasott prófétai szöveghez. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Így szólt hát hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, magadat gyógyítsd. A nagy tetteket, amelyeket most hallottunk, Kafarnaumban végbevittél, vidd végbe itt a hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy prófétát sem látnak szívesen saját hazájában. És igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben, Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgy, hogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Száreptában élő özvegy asszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, és egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. Ezt hallva mind haragra gerjedtek a zsinagógában. Fölpattantak, kiűzték a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák, de ő áthaladt köztük, és eltávozott. Ennek a elbeszélésnek az eredeti első változatát olvashatjuk Márknak a könyvében is. Lukács ott talált rá, és kibővítette egy kicsit a jelenetet, de egy kicsit talán, ha szabad egy szentíróval ezt a szót használni, ügyetlen volt, amikor ezt a elbeszélést a Jézus nyilvános működésének a bevezető részévé tette. Márknál már megelőzőleg olvasunk arról, amire ez a szöveg utal, hogy Kafarnaumban Jézus csodákat tett. Itt pedig a kafarnaumi csodákról később a fejezetnek folytatásában olvasunk majd. Lukács valami különös módon ugye be akarta mutatni azt, hogy Jézus elsőrendűen nem a csodáival akarja magára fölhívni a figyelmet, hanem a tanításával. Mint hogyha az volna Jézusnak a gondolata, hogy nem a csodák láttán kell, hogy a hit fölébredjen az emberekbe, és az iránta való érdeklődés megszülessék bennük, hanem éppen ellenkezőleg a szava hallatán kell, hogy hit ébredjen bennük, ez az ember úgy beszél, mint ahogy még senki sem, és a szavának az ereje győzze meg őket arról, hogy Isten küldöttével van dolguk, és csodálatos ajándék, hogy az Isten üzenetét ez az ember elmondja. Nem az az ajándék, hogy csodákat tesz, hanem az, hogy Isten szándékait, üdvözítő szándékát, szeretetét megvilágítja előttük a szavával. És utána a hitnek, mint egy következménye a csoda. Nem az hisz, aki illetőleg nem az az Isten szándék, hogy először csodákkal elképessze az embereket, vagy igazolja az ő küldöttét, és utána aztán annak a csodatevőnek a szavát elfogadják az emberek, hanem fordítva a szavait hallgassák figyelmesen az ő küldöttének, ismerjék föl benne az Isten üzenetét, és azután a hitük jutalmaként kerülhet sor arra, hogy csodák történjenek, essenek közöttük a szegényeknek a megsegítésére, a nyomorult emberek gondjainak az enyhítésére. Itt most ugye ez az érdekes, hogy elhangzik egy ószövetségi idézet. Jézus a zsinagógába megy, és ott olvas. A zsinagóga, ugye a zsidóknak csak egy templomuk volt Jeruzsálemben, és hát minden szombaton nem tudtak oda elmenni, még azok sem, akik Jeruzsálemhez viszonylag közel laktak, mondjuk 20-30-40-50 kilométer se tud gyalogolni minden szombaton egy ember, vagy egy család. Hát valahol össze akartak gyűlni imaházakba, ahol áldozatot nem mutattak be, de olvastak Bibliát, és a Bibliához magyarázatot fűztek. A Biblia magyarázatnak ez volt a módja, hogy nem csak az írástudók, a szakemberek fűzhettek magyarázatot, pláne nem papok. Papok nem voltak a zsinagógákban. A papok a templomban teljesítettek szolgálatot az áldozatbemutatás körül. A zsinagógában írástudók voltak, és megengedték akárkinek, hogy kedvére kiválasztott bibliai szakaszhoz magyarázatot fűzöm. Itt most jön egy vendég, vagy olyan valaki, akit egyébként gyerekkorából ismernek, de most hazajön, ugye, miután, hát azt nem tudják, járt a keresztelőnél, és különféle csodálatos dolgok történtek vele a megkísértésében, mi ezt tudjuk, de ők nem. Hazajön, és most oda megy a könyvet kéri, felolvas belőle, és különös magyarázatot fűz a prófétai szöveghez, azt a magyarázatot, hogy amit a próféta ígér, az most valóra válik. Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ez az örömhír, ez az evangélium. És ezt magára vonatkoztatja Jézus, hogy ez a prófétai jövendőlés ő benne teljesedik. Esik szó itt is csodákról, elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást. De ez nem azt jelenti föltétlenül, hogy csodálatosan kiszabadítom a foglyokat, hanem meghirdetem, hogy megfordul a világ, és akiket eddig fogolyként tartottak, azokat valami isteni rendelkezésből a király, vagy ki tudja ki, szabadon engedi. És aztán a vakoknak a látást. Nem azt mondja, hogy látóvá tegyem a vakokat, hanem meghirdetem azt, hogy eljön az idő, amikor a vakok is látni fognak. És eljön az idő, amikor szabadon bocsátják az elnyomottakat. Hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Ebben szó esik csodákról, de a csodák itt is, hát inkább egy örömhírnek a témája, az a hír, hogy eljön a Isten bőkezű ajándékainak a korszaka. És most Jézus ehhez fűzi azt a magyarázatot, ebben a szövegben is, de itten csak egyetlen mondattal, hogy ma beteljesedett az írás, amit az imént hallottatok. Nyilván ennek a mondatnak az a folytatása, hogy valami módon Jézus igenis hát elkezd beszélni arról, hogy ő jött el, hogy az Isten evangéliumát meghirdesse, és elmondja, hogy minden újjászületik az emberek között. De ezt már nem olvassuk, nincs benne az evangélium szövegben, csak azt, hogy mindenki helyeselt neki, és csodálkozottak a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. Igen, de ebbe a sűrített beszámolóba akkor most belekerül az, hogy a csodálkozás, az ámulat mégse ragadja őket egészen el, mert eszükbe jut, hogy hiszen ezt a Jézust ők ismerték, és nem is váratlanul szól ilyen megrázó szavakkal, mert hiszen olyan volt, mint az összes többi hozzá hasonló gyerek, ami gyerekkorában, mondjuk 20 évvel ezelőtt, vagy pedig felnőtt fiatal férfi, aki a József mellett a műhelyben tevékenykedett, és ismerik, de nem tartották különleges embernek. Hát nem az Ácsnak a fia. Lehetne, hogy közülünk valaki ilyen különös küldetés hordozójaként lépjen föl, és higgyünk neki. Ez üt szöget az embereknek a fejébe, és kételkedni kezdenek. Hát nem József fia ez? Kérdezgették. Így szólt hát hozzájuk. Biztosan azt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyítsd magadat. A nagy tetteket, amelyeket végbe vittél, vidd végbe itt is a hazádban, vagyis tegyél csodákat. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, egy prófétát sem látnak szívesen a saját hazájában. És akkor elkezd beszélni arról, hogy azok a proféták is, amikor az izraelitákhoz fordultak, az izraeliták bizony nem nagyon hittek bennük, az idegenek jobban hittek, csodálatos módon. Mert valami módon közel kerültek annak a proféta egyéniségének a titkaihoz, és jobban hitt benne. És akkor ezekkel a proféták jutalmul csodát tettek, az idegenekkel tettek csodát. És ez az, ami ezeket az embereket elkeseríti, hogy hát akkor itt beszél nekünk nagy dolgokról, és utána pedig hát nem hajlandó köztünk ilyen látható vagy kézzelfogható jelekkel bizonyságot tenni arról, hogy a küldetése igaz, csak nagy dolgokat mond, és azt várja tőlünk, hogy higgyünk. És Jézus pedig megdöbben, őszintén azt várná tőlük, hogy a szavára higgyenek, és azt mondja, hogy igenis, hát aki nem hisz, az nem érdemel csodát. És utána elmegy nem csak azért, hogy a ifjúságának a színeit elhagyja, hanem azért is, hogy majd egyszer hát ne is a galileaiaknak, és ne is a zsidóknak hirdesse csak az evangéliumot, hanem eljusson az evangélium a holta után, a föltámadása után a pogányokhoz is. Menjetek, tanítsatok minden népet, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A választott nép, mint nép, nem fog megtérni, és nem fog Jézus messiás voltáról megbizonyosodni, amikor a kereszt halálig kitart amellett, hogy ő a messiás, és meghal a kereszten, akkor is azt mondják, hogy hát most jöjjenek az angyal légiók, és szabadítsanak ki, akkor hiszünk neki, azt mondja a főpap. És nem jönnek a légiók, hinni kell annak a messiásnak, aki halálig kitart a Isten szeretetéről szóló evangéliuma mellett, és azután hát csodákat is tesz, de nem a csodáinak hiszünk, hanem a szavának. És majd az, aki a szavának hisz, az lesz tanulja a csodáinak is. Az apostolok majd, akik ha megrendült hittel is, de hittek benne még hótában is, még akkor is, amikor az ellenségeinek a kezére jutott, azok majd meglátják, hogy föltámad. De a föltámadott Krisztus már nem megy el a Pilátus házába, nem megy el Kaifás elé, nem megy el azokhoz, aki keresztre szögezték, megbizonyosodjanak arról, hogy hiába volt minden, az, akit elfogtak, az, akit keresztre feszítettek Isten káromlóként, azt az Isten megdicsőítette. Ezt már az egyház tanításából fogja elfogadni, fogja megtudni a hitetlen főpap, és Pilátus, ha akar, és pedig az a zsidó nép is, amelyik egészében véve, hát nem fogadta magába Jézust. A jeruzsálemi bevonulás idején majd ugye messiásként köszöntik, de utána hűtlenek lesznek hozzá, és megfeszítsd meget, kiáltanak, mikor Kaifás megkérdezi, hogy mit tegyek vele. Valahogy ennek a történetnek a feszültségei vannak jelen Lukács evangéliumi beszámolójában, amit itt olvasunk. És valahogy azt akarja éreztetni, hogy így jár Jézus közöttünk. A csodái, ugye olyan érdekes, hogy megelőzően a sátán is arra készteti, hogy tegyen csodákat, azt mondja neki, hogy mikor már napokig éhezett, hogy mondta, hogy ezek a kövek kenyérré változanak, és akkor ugye majd én is hiszek neked. És Jézus azt mondja, hogy írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten igéjével is. És ugye itt is erről van szó, hogy most nem látványos csodákkal akarja meggyőzni mondjuk a sátánt, a vesd le a templom párkányáról magad, és akkor azt mondja, hogy uradat, hogy ne kísérsd a te uradat Istenedet. A nem látványos csodákkal fogom lenyűgözni az embereket, és a sátán kedvéért se teszek csodát, nem csak azért, mert nem hiszem el, hogy még a csodának is hinne, hanem nem érdemel csodát az, aki nem hisz. Valahogy ezek a nyitánya a Lukács evangéliumnak, és mintegy hát később is azt látjuk ugye benne, hogy Jézus tesz csodákat, de inkább a könyörülete jeléül, és nem a tanításának a bizonyítékaként. Nem azért tesz csodát, hogy a csodán elámulva az emberek elhiggyék, amit mond, hanem a szavának az igazságával akar hitet ébreszteni az emberben, és utána vagy közben pedig, mint egy mellesleg, az Isten szeretetét is megmutatja azzal, hogy megesik a szíve a nyomorulton, vagy megesik a szíve a Naimi özvegyen, aki siratja korán meghalt fiát, és feltámasztja, és visszaadja őt anyjának. Mert szinte nem tud parancsolni önmagának akkor, amikor a emberi szomorúsággal, meg a nyomorúsággal találkozik, és nem azért, hogy meggyőzze az embereket, hanem azért, hogy a szeretetét kifejezze, hogy segítsen ezen, azon, amazon, azért csodát tesz. Hát, egy kicsit félő szívvel mondom ezt, de azt lehet mondani, hogy a sugalmazott szerző is ügyetlennek bizonyul valamelyest. Az Úristen a sugalmazásban a tévedéstől megóvta a szent írókat, de minden ügyetlenségtől nem óvta meg őket. Ez a bevezető, ez bizonyos szempontból ugye nagyon megrendítő, de egy kicsit nehezen megközelíthető, vagy értelmezhető a Lukács evangéliumban talán így, vagy minden bizonnyal így jutunk közel ahhoz a szerephez, amit az evangélista szánt neki, hogy először, mint egy tisztességből a faluja beliekhöz megy Jézus, hogy ottan a küldetésének a kezdetén elmondja, hogy mi áradban van itt közöttünk, és aztán akkor közöttük először lelkesedésre talál, aztán pedig elutasításra. De olyan hirtelen váltakoznak ezek is, szinte ez is az elbeszélőnek egy bizonyos ügyetlenségére val, hogy egymásra zsúfolja ezeket az ellenkező emberi érzéseket. De azt is mutatja, hogy amikor az Isten úgy a szeretetével is betör az életünkbe, akkor görcsösen vagy ügyetlenül reagálhatunk mi emberek. Nem is azért, mert bűnösök vagyunk, hanem azért, mert végtelenül, váratlanul nagy az az Isten, aki ránk köszön, és aki elhalmoz vagy minket a igazságával, vagy odafordul hozzánk, és megértést vár tőlünk, sokkal mélyebb, sokkal nagyobb titkok megértését, mint amiknek a ismeretéhez a földi élet hozzászoktatott. Hát mi már az egész evangélium történet ismeretében olvassuk ezt az evangéliumi részletet, és akként keressük az értelmét, és tudunk úgy megrendülve csak ugyan eligazodni a szövegen. Tőlünk is hitet vár az Isten a szavával, amelyel megzörgeti a lelkiismeretünket, és azután megjutalmaz minket ima meghallgatásokkal, csodákkal, meg is erősíti esetleg a lankadó hitünket, de nem a csodatevő minőségben akar elsősorban lenyűgözni minket, hanem a szavával is arra késztet, hogy higgyünk benne. A Jézus is a János evangéliumban mondja, hogy boldog vagy Tamás, mert láttál és hittél. Láttad, hogy föltámadtam, és akkor hiszed, hogy az Isten fia vagyok. De boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Hát valahogy ezeknek a dolgoknak a felidézésével tudunk ennek a mai evangéliumi részletnek a mondani valójához igazán eljutni. És akkor ügyetlenségében is hatalmas nyitánynak bizonyul ez az evangéliumi szöveg, ez az evangéliumi szakasz a Lukács írásának a kezdetén.
Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázta a Szentírást.